Hallgassuk most hálásan az Úrnak a szavát. Két helyről fogom olvasni. Először Mózes első könyvéből, a 12. résznek az első 5 versét. Az Úr ezt mondta Abrámnak. Menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Abrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire csak Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. És a másik ige, amit fel szeretnék olvasni, az Pálnak az Efézus beliekhez írt levelében található, az Efézus beliekhez írt levél első részében az első 10 vers. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad bennünket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneinknek bocsánata is. Kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, úgy magasztalunk a téged, mint aki mindennek az alkotója és teremtője vagy, mint aki oly nagy gazdagsággal ajándékoztad meg szeretetedből ezt a világot, ahogy létrehoztad. Oly sok szín, oly sok fény, oly sok élet, oly sok különbözőség van benne. Dicsérünk és magasztalunk téged, aki a népek és a nemzetek alkotója és formálója vagy, aki megalkottad az embert, és aki minden egyes embernek a teremtője vagy. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, akiben az élet, a szeretet, a megváltás, a szabadítás testé lett, eljött ebbe a világba. És dicsőítünk téged, mint akik egyedül a te csodálatos munkádból a néped tagjai lettünk. Dicsőítünk téged, mert minden népben és minden nemzetben ott vannak azok, akik téged ismernek, szeretnek és követnek. Áldunk téged azért, ahogy jelen vagy a világban, ahogy szeretetre indítasz, ahogy mindig sokkal nagyobb vagy, sokkal több vagy, és sokkal többet gondolsz és cselekszel, mint ahogy mi a te néped tagjai erre készek vagyunk. Áldunk azért, hogy mindig megszólítasz embereket, mindig elhívsz közösségeket, hogy megáldj rajtuk keresztül másokat. És Urunk, ezzel együtt azt is látjuk, hogy a mi szívünk mennyire kicsiny, mennyire szűk. Bocsássad meg nekünk azt a sok önzést, ami bennünk van. Bocsásd meg, hogy sokszor nem vesszük észre a mellettünk lévőt. Nem tudunk szeretettel fordulni ahhoz, aki szeret bennünket, talán éppen a családtagunkhoz. Bocsásd meg, ahogy ebben is kudarcot vallottunk ezen a héten. És kérünk téged, hogy adj sokkal többet a te látásodból, a te gondolataidból, a te szeretetedből. Kérünk téged azért, hogy ragyogtasd fel előttünk ezen a mai Isten tiszteletem, hogy milyen nagy a te hatalmad, hogy milyen nagy a te gondolatod, hogy milyen hatalmas a te munkád az Úr Jézus Krisztusban, ezen az egész világon. Kérünk téged azért, hogy végezd el a mi szívünkben azt, hogy újra vagy először odaadjuk magunkat te neked, hogy teljesen a tiédnek vallhassuk magunkat, hogy megteljünk a te nevednek dicséretével és magasztalásával. Kérünk téged, Urunk, hogy védj el tőlünk minden olyan önsajnálatot, amiben azon gondolkodunk, hogy nekünk nincs elég. Védj el tőlünk minden olyan szomorúságot, amely abból fakad, hogy nem azt látjuk, amit megkaptunk, hanem azt látjuk, ami nincs meg. Taníts bennünket megelégedetten, hálaadó módon élni. Ezért imádkozunk, hogy jöjj, küld el szent lelkedet, töltsd be minket önmagaddal, szólj hozzánk igéd által, formálj, taníts, építs, bátoríts, fedj, erősíts meg minket. Így imádkozunk, hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Folytatva Márk evangéliumának a magyarázatát, Isten igéjét Márk evangéliumának a 3. fejezetéből olvasom, a 13. fejezetből, a 13. verstől a 19. versig. Azután felment Jézus a hegyre, és magához hívta, akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a 12-t, Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, akiknek a Boanerges nevet adta, ami azt jelenti mennydörgés fiai, továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust, Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt. Vajon meg lehet-e erősödni úgy a keresztény hitben, hogy az ember több alázattal, mélyebb szeretettel és erősebb küldetéstudattal éljen ennek következtében? Nem az a keresztény a jó keresztény, aki alázatos és szeretettel teli, de éppen ezért nem túlzottan küldetéses ember, aki nem akar másokat rábírni a saját meggyőződésére. Nem úgy van-e, mintha ez a kettő ellentéte lenne egymásnak, aki erős az ő hitében, erős az ő elhivatottságában, erős az ő kiválasztottságában, erős az ő küldetés tudatában, az biztos nem erős az alázatban, nem erős a szeretetben, nem erős az együttérzésben. Egy olyan világban élünk, ami azt sugallja nekünk, hogy mindennél veszélyesebb a kiválasztottság tudata. Egy olyan világban élünk, amelyben óvnak attól, hogy valakinek kiválasztottság tudata legyen, mert hova vezet ez? Hát a kiválasztottság tudat vezet ma az öngyilkos merényletekhez, a vallási fanatizmushoz, a szélsőséges magatartáshoz. Van bennünk egy kép arról, hogy aki nagyon biztos a maga dolgában, és őket nevezik sokszor fundamentalistának, az az igazán veszélyes, és ezért sokkal jobb, ha valaki egészséges önkritikával, önirónájával néz magára, a hitére, akinek nincsenek nagy bizonyosságai, és különösen aki nem gondolja magát kiválasztottnak. Kiválasztottnak lenni ma, ez az egyik legveszélyesebb gondolat. Azért, mert azt halljuk, azt mondják, egy olyan világban élünk, hogy ha valaki azt gondolja magáról, hogy Isten őt kiválasztotta valamire, akkor mivel mindenben az általa vélt legnagyobb hatalomnak fog engedelmeskedni, ezért minden más értéken keresztül fog gázolni, minden más személyen keresztül fog gázolni, mert ha kiválasztott, akkor be kell töltenie azt, amiért kiválasztott. Ez pedig ijesztő. Mi azonban most 12 apostol kiválasztásáról olvastunk. Arról, hogy Jézus egy különleges szerepre választja ki ezt a 12-t, a tanítványoknak egy nagyobb köréből, egy nagyobb sokasságából. Arról, hogy ez a 12 lesznek Isten népének a képviselői, hasonlóan az Ószövetséghez, ahol 12 törzs, 12 ősatya van, Jézus nyilvánvaló valami újat kezd. Ennek a 12 nevezzük így új ősatyának a története azonban nem csak az övék, hanem mindazoké, akik ehhez a jézusi közösséghez tartoznak ma is. Ennek a 12 ősatyának, tanítványnak, apostolnak a története mindannyiunké. Persze van, amiben ők mások, de van, amiben meg hasonlóak, és osztozunk velük. Arról beszélünk ma, hogy mit jelent tanítványnak lenni, hogy hogyan viszonyuljunk ma a kiválasztottság kérdéséhez. Hogy mi a kiválasztás titka, hogy hogyan erősödhetünk meg mi keresztények a hitünkben, az identitásunkban. Lássuk tehát először azt, hogy ki az, aki kiválaszt, másodszor mire választ ki, harmadszor mi a kiválasztás titka. Ki az, aki választ? A válasz magától értetődő, de annál több problémát és kérdést vet fel. Márk evangélista teljesen egyértelműen elénk adja, hogy itt egyedül Jézus cselekszik. Szuverén módon azt olvassuk, magához hívta, akiket akart. Valamint kétszer olvassuk, 12-t választott ki. Két szempontra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy Jézus azokat választotta, akiket ő akart. És itt nincs semmi nyilvánosság. Nem hirdeti meg az álláshelyeket, nem ír ki pályázatot, nem biztosít egyenlő feltételeket. Sőt, azt olvassuk, felment a hegyre, azaz ott hagyja a tömeget, a sokasságot, akik rajonganak érte. Magához hív 12-t, saját hatáskörben dönt. Pedig biztos vagyok benne, hogy számos más ember is vágyott volna ebbe a körbe tartozni. Az előző versekben arról olvasunk, hogy tömegek rohanják meg. A másik megjegyzés, hogy semmit nem tudunk arról, hogy mi alapján választotta ki Jézus éppen ezt a 12-t. Nem csak az zavaró számunkra, hogy ennyire nem demokratikusan cselekszik, hanem titokban, hanem az is bosszantó, hogy még csak arról sem győz meg a leírás, hogy az arra legérdemesebbeket, legrátermetebbeket választotta. Sőt, hamarosan kiderül, hogy elég jól beválasztott. Értetlenek, akik megtagadják, majd egy, aki elárulja a csapatban. Minden ilyen fenntartásunk és kérdésünk ellenére egy olyan Jézus áll előttünk, aki szabadon, magyarázat és magyarázkodás nélkül kiválasztja, akiket akar. És ez a, hogy mondjam így, nagy botrány, mert ez botrány számunkra, legyünk őszinték, végighúzódik az egész Biblián. Hogy Isten élve a maga isteni szabadságával egyeseket kiválaszt a magáénak. Kiválasztja Ábrahámot, és elhívja. Miért éppen őt? Majd Ábrahám leszármazottjai körül ugyanez a történet zajlik újra és újra. Kiválasztja Izsákot, és nem választja Izmaelt. Jóval később kiválasztja a csaló Jákobot, és nem választja Ézsaut. Majd kiválaszt magának egy népet saját tulajdonául, amely értelemben a többit nem választja. Jézus kiválaszt 12-t, és a 12-ben nem választ másokat. És ugyanezt történik, vannak közöttünk, akik hitre jutnak, és vannak, akiknek megnyílik a szívük és az értelmük, és vannak, akikkel ez nem történik meg. Ezt tudjuk meg Istenről és az ő fiáról. Olyan Jézus áll előttünk, aki isteni hatalommal és szabadsággal dönt, választ és elhív. Mit tudunk meg magunkról? Vajon miért olyan nehéz, sőt gyakran felháborító nekünk szembenézni ezzel a Jézussal? És ez ugyanúgy kérdése keresztényeknek és még nem keresztényeknek. Amint azzal találkozunk, hogy Jézus ezt a 12-t kiválasztja, és ezzel másokat nem választ, azonnal sértve érezzük magunkat az igazságérzetünkben. Ez igazságtalan. Különösen akkor, ha nincs indoklás, hogy miért éppen ezt a 12-t választja. Mert a mai ember azt mondja, másnak miért nem ad lehetőséget? Hogyan gondolhatja bárki is, hogy Isten ilyen személyválogató lenne, mai szóval, hogy Isten diszkriminálna. Hogyan lenne tartható, hogy a kiválasztás gondolatával mi korlátozzuk azt, hogy ki ismeri meg Jézust? És azt mondjuk, hogy azt mondják most sokan, hogy mennyire emberi ez a gondolkodás, ami így megoszt, ami egyeseket beenged, másokat meg mintha kizárna. Ha valami a mai ember számára utálatosság, akkor az éppen ez. Utálatosság számunkra az a gondolat, hogy mintha nem lenne igazság, mintha egyeseket kiválasztana, másokat nem. Tarthatatlan. De hadd mondjam, van egy másik és még mélyebben rejlő fennakadásunk is. Nem csak az, hogy az igazságérzetünkben érezzük magunkat sértve, amikor találkozunk egy ilyen Jézussal, aki 12-t kiválaszt, hanem a jogainkban, az alapvető személyiségünkben, a függetlenségünkben sért minket. Mert a 12 soha nem lett volna 12, ha Jézus nem hívja el őket. Mert Ábrahám soha nem juthatott volna Isten ismeretére, ha az Úr nem szólítja meg. Mert aki ma Jézus követőjének vallja magát, soha nem tehetné ezt, ha Jézus nem tett volna valamit vele először. Így fogalmazza máshol, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Máshol azt mondja, senki sem jöhet én hozzám, ha csak nem adta meg ezt neki az Atya. És ez nagyon-nagyon nehéz nekünk, hogy minden az ő döntésén múlik, és minden mi döntésünk másodlagos. Hogy tényleg nem rajtam múlik elsősorban. Hogy tényleg semmit nem tehetek nélküle. Hogy nem én választok. Ez azt jelenti, hogy nem én vagyok az életem középpontja, a dolgaim középpontja. Nem belőlem indul ki minden. Nem én irányítom az életem, nem én döntöm el, nem én választok, hogy Istennel járok, vagy nem Istennel járok. És a válasz, hogy végső értelemben nem. És ez felháborít, mert tehetetlennek érezzük magunkat. Mert ez azt mondja, hogy elveszettek vagyunk. Igen, persze, ahogy keressük Istent, ahogy valaki közeledik hozzá, ahogy fordulunk, Jézus felé fordulunk, van felelősségünk. Vannak nehéz és komoly döntéseink, igen. Hozunk áldozatot, teszünk erőfeszítéseket, de az alapigazságon ez nem változtat. Jézus, aki kiválaszt, aki elhív, aki megszólít. És csak erre válaszként van nekünk lehetőségünk, bármire is. Az Úrral való kapcsolatban tehát elsősorban nem választó vagy, hanem kiválasztott. És ha ma valaki azt mondja közöttünk, hogy az életem ura, tulajdonosa Jézus, akkor azt is el kell mondania, hogy és ennek az oka nem benned rejlik. Elsősorban ő benne. És nem azért választott, mert jobb vagy, mert érdemesebb vagy, mert hasznosabb vagy, mert kevésbé vagy bűnös, mint bárki más, hanem azért, mert így döntött szeretetében. Egy olyan Jézus áll előttünk, aki kiválaszt. Sok kérdés, nagy botrány, de nem lehet nem szembesülni azzal, hogy Isten így munkálkodik az egész Biblián keresztül, és azóta is a világtörténelem keresztül. Ezzel vagy megbotránkozunk, vagy alázattal elfogadjuk, hogy egyszer valaki fogalmazott, kiborulsz, vagy leborulsz, de nem lehet ennek az élét elmosni. De menjünk tovább, miért cselekszik így Isten? És ez talán segít abban, hogy ne kiboruljunk, hanem leboruljunk. Miért munkálkodik így Isten? Mire választ ki? Miért cselekszik így? Márk azt írja, 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Azt mondja tehát, hogy a kiválasztás célja kettős, hogy vele legyenek, és hogy elküldje őket. Vele lenni és küldöttnek lenni, két irányú. Az egyik irányban Jézus azt, akit megszólít, akit választ, azt magához hívja. Azt olvassuk, hogy ők oda mentek, felment a hegyre, ők oda mentek hozzá. Abban, ahogy magához hív, abban az is benne van, hogy nagyon sok mindent pedig hátrahagy. A tanítvány, aki meghallja a hívást, és ő hozzá megy. A másik irányban azonban Jézus elküld, és ez a kettő összetartozik a legteljesebb mértékben. A tanítványok, a 12 azért vannak vele, azért részesülnek közelségében, áldásaiban, hogy azután képesek legyenek őt képviselni, igéjét hirdetni és cselekedeteit cselekedni. Tehát abban, ahogy és amiért Jézus megszólít és elhív, nem csak kiváltság van, hanem felelősség is. Nem csak arról van szó, hogy de jó vele lenni, de jó az áldásait átélni, hanem az is benne van, hogy felelősséged van. Ábrahám nem csak azt az ígéretet kapja, hogy Isten nagy népét teszi és megáldja, hanem azt is, hogy ez a nép áldás lesz minden más népnek. Jézus nem csak azt mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hanem utána azt mondja, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Azaz az evangéliumból kapott áldás nem választható el az evangélium által ránk ruházott küldetéstől. Mert igen, azt szeretjük, hogy Jézussal lenni áldás. Mert áldás, ha megkóstoltad a bűnbocsánat nagy és felszabadító ajándékát. Ismered? Áldás, ha tudod, hogy az Isten szent lelke beléd költözött, és új életed van. Áldás, hogy részese lettél az Isten népének, az Isten családjának. Áldás, hogy bizonyosságod van arról, hogy ez a szeretet, amit Jézusban kaptál, olyan hatalmas, hogy ettől és Jézus személyétől még a halál sem választ el. Micsoda áldások! De vajon ugyanilyen fontos-e az ezzel együtt járó felelősség? Vajon nem úgy ragaszkodunk-e az áldáshoz, a kiváltsághoz, hogy mit sem számít a felelősség, a küldetés? Nem az volt-e minden időben Isten népének az egyik legnagyobb bűne, hogy úgy ragaszkodott önző, önhit módon a kiválasztottsághoz, a kiváltsághoz, hogy közben nem töltötte be a felelősségét, hogy áldás legyen minden más nép számára? Nem akarja sok ember magához kötni Jézus jelenlétét, és nem mondogatja magának Jézusnak a szavát, hogy hát Jézus azt ígérte, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Úgyhogy nem akarja mellé tenni azt, ami után ez az ígéret elhangzik, menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Azt látjuk tehát, hogy a kiválasztásban nem arról van szó, hogy Jézus kiválasztott egyeseket a jóra, hogy aztán mások maradjanak a rosszban, mert ez igazságtalan. Hanem, ahogy valaki, nem valaki, sokkal több, mint valaki, egy teológus Leslie Newbigin megfogalmazta, és hadd idézzem. A kiválasztás nem azt jelenti, hogy a kiválasztottak üdvözülnek, a többiek pedig elkárhoznak. Jézus Krisztusban kiválasztottnak lenni azt jelenti, hogy betagolódtunk Krisztus világmissziójába. Hordozói lettünk Isten egész világra kiterjedő, üdvözítő akaratának. Jelei és eszközei, első zsengéi az Isten által megáldott országnak, amely mindenki számára adott. Ha Jézusé vagy, küldetésben vagy. Ha vele egyek vagyunk, részt veszünk a küldetésében. És ha a küldetésében részt veszünk, csak azért tesszük, mert vele egyek vagyunk. Mert szeretjük. Nem azért veszünk részt bármiféle misszióban, keresztény emberként vagy gyülekezetként, mert miénk az igazság. Jézusé az igazság. Nem azért, hogy nagyobbak legyünk. Nem azért, hogy többen legyünk. Nem azért, hogy több hatalmunk legyen. Nem azért, hogy másokat kioktassunk. Hanem azért, és csak azért, mert ha részesültünk Jézus áldásaiban, nem tudunk nem részesülni Jézus nagy küldetésében. Ez a kiválasztottság tudat pedig nem erőszakos, hanem szeretettel és alázattal teli. Erősödj meg benne. Ha az övé vagy, küldetésben vagy. De még mindig ott marad a másik kérdés. Segít azt látni, amikor a kiválasztottság ellen berzenkedünk, hogy Oké, Isten azért választ ki egyeseket, hogy rajtuk keresztül megáldjon másokat, nem önmagáért való kiváltság ez, hanem ott van előtte minden nép. De a kérdés ott marad, hogy miért cselekszik így? Miért kell a 12-nek elmenni és hirdetni majd Jézust? Miért nem teszi ezt meg Jézus közvetlen módon? Hát meg tudná tenni, nem? Miért kell nekik cselekedni Jézus cselekedeteit? Miért nem hoz Jézus szabadulást önmaga? Miért kell egy közösség, az egyház, amely arra hivatott, hogy általa eljusson az evangélium az egész világra? Miért nem teszi meg ezt Jézus azonnal, közvetlenül, mindenhol? Miért kellene nekem más embereket hallgatni, és az ő hitükről beszélni ahhoz, hogy én is hitet kapjak? Miért nem megy ez közvetlenül? Miért kellene, mondják ma, egy 2000 éves intézményen az egyházon keresztül megszűrt Jézus ismeretet, Isten ismeretet kapni? Hát nem igaz, hogy ő bárhol, bármikor, bármelyik kultúrában elérhető? Miért kellene egy közösséghez, egy gyülekezethez, egy egyházhoz tartozni, csak azért, mert valaki hívővé akar lenni? Avval, hogy Isten így munkálkodik, hogy egyeseket kiválaszt, közösséget hoz létre, hogy általa megáldjon másokat, miért kell Istennek egy közösséget a vele való kapcsolat helyévé tenni? Mely ember azt mondja, miért nem megy ez közvetlenül, azonnal és automatikusan? És fontos, hogy értsük, hogy miért. Azért, mert a bibliai gondolkodás szerint az emberiség egy közösség, amelyben egymáson függünk, egymáshoz tartozunk, egymásért vagyunk felelősségek. És Isten nem azt teszi, hogy ebben a helyzetben egyeseket kikapkod magának, hogy vele kapcsolatban legyenek, hanem Isten azt cselekszi, hogy létrehoz egy másik közösséget. Egy olyan közösséget, amelybe meghív minden népből és minden nemzetből, maszájból, magyarból és mindenhonnan embereket. Azért, hogy ebben a közösségben a magunk emberségét, a magunk kapcsolatait megélve, ezen keresztül adja önmagát az embereknek. New Begin így ír, ahhoz, hogy Istent megismerjük, hogy vele közösségünk legyen, szükségünk van arra, akit ő ad nekünk, a kapcsolat megtestesítőjeként. Isten üdvözítő kijelentését csak úgy nyerhetjük el, ha ajtót nyitunk fele barátunknak, akit elküldött. Sem az igazság, sem a szeretet nem közvetíthető másképp, csak egy gondolkodó és szeretetteljes közösségbe beágyazódva. Amikor Isten létrehoz egy ilyen közösséget, ahol egymásra bíz bennünket, amelyen keresztül másokat meghív ugyanebbe a közösségbe, azt munkálja, hogy ez az emberiség, ami előtte egy, ami kapcsolatokban él, ez maradjon így, és maradjon meg. Ezért cselekszik Isten a kiválasztáson keresztül. Végezetül egy kérdés marad velünk, hogy mégis, ha valakiben ott van az, hogy engem kiválasztott Isten, és az övé vagyok, nem nevele ez elrettentő felelőtlenségre. Nem nevel ez olyan könnyelműségre, hogy ebben a bizonyosságban oda jussunk, hogy ha ki vagyunk választva, minden rendben van, nem érhet baj, nincs felelősség, ha meg nincs, úgyis minden elveszett. Meglepő az, hogy milyen őszintességgel vall Márk és a korai egyház arról, hogy Jézus választotta ki Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt. Hogyhogy nem próbálták leleplezni ezt a nagy melléfogást? Hogyhogy nem próbálták az első Jézus követők elhallgatni, hogy ez a Jézus, a mi Istenünk, kiválasztotta azt, aki elárulta őt? Ekkora melléfogás, ekkorát tévedett volna? Nyilvánvaló nem így gondolták, nyilvánvaló nem. Jézus nagyon jól tudta, hogy mi lakik az emberben. Miért választotta ki a 12-be Júdást? Gyakran azt a választ halljuk, hogy hát azért választotta ki, mert ha Jézus nem választja ki őt a 12-be, akkor nem lett volna, aki elárulja. Amiből az jön, hogy Júdásnak ez volt a sorsa. Ez volt a küldetése. El kellett árulni a Jézust. És ebből lesz Júdás hős. Elvégezte a nagy szolgálatot, elárulta a Jézust. Jézusnak meg kellett halni, ez a mi megváltásunk, Júdásnak, tehát ezt meg kellett tenni. Távol legyen. Nem azért választotta ki Jézus Júdást, mert Júdás eleve el volt ott azon a ponton, arra rendelve, hogy neki kározatra kell mennie, mert őróla mondja a Szentírás, hogy elkározott. De Júdás választása rámutat a kiválasztás nagy titkára. Tudnélik arra, hogy Júdásnak lett volna lehetősége az igazságra és az életre. De ő a halált és a pusztulást választotta. Ott volt Jézussal, ott volt a kiválasztottak közösségében. Jézus őt is elküldte, és végül Jézus ellen fordult. És ezt a titkot, hogy akkor mégis hogy van ez, nem is tudom és nem is kívánom megválaszolni, mert ha meg tudnám válaszolni, nem lenne titok. De az biztos, hogy ez arról szól, hogy a kiválasztottság, a tanítványi közösséghez, Jézushoz tartozás automatikus garanciát soha nem jelent. Azt a felelőtlenséget, hogy akkor most már nekem úgyis mindegy, mert megvan a belépő, megvan a garancia, azt nem jelenti. Jézus nélkül nincs kiválasztottság. És ezért végül a kiválasztás hegyéről, ahol felment Jézus a 12-vel, gyere el a koponya helyre, a Golgotára, hogy beletekints a kiválasztás legnagyobb titkába. Mert Jézus nem csak a kiválasztó, Isten, aki szól, aki dönt, aki elhív, aki választ, hanem Jézus kiválasztott is, Isten választottja. Ő az, aki az Atya minden áldását, szeretetét, kiváltságát magában hordozta. Ő az, aki a legteljesebb mértékben vele volt, az Atyával volt. És Jézus az, aki mindenben az Atyát képviselte, aki a legteljesebb mértékben betöltötte a küldetést. Ugye kiválasztott, aki vele van, aki Istennel van, és aki ezzel együtt betölti a küldetést. Jézus az a választott, akin ott van Isten minden áldása, az Atyába való közösség minden gazdagsága, és aki ezzel együtt teljesen, totálisan átadja magát a küldetésnek, hogy az Atya szeretetét betöltse és elvégezze. És ez a kiválasztottság vezette Jézust a Golgotára. A kiválasztott, aki az Atyával való legmélyebb kapcsolatban, éppen ott halálában a legnagyobb küldetést hajtja végre. De ugyanakkor és ugyanott, ha Jézus nézed, nem csak a kiválasztottat látod, hanem látod az elvetettet és az elkárhozott embert is. Ott Jézusban látod azt, akit az Atya elhagyott, akire Isten nemet mondott, akit Isten miattunk, helyettünk, értünk elítélt. Jézusban látod elveszettséged, Jézusban láthatod kárhozatod. Miért? Azért, hogy ő benne lásd a kiválasztottságot, és őt ölelt magadhoz. A legnagyobb titok, hogy Isten Jézust választotta, hogy Isten Jézust utasította el, és helyezte az ítélet és a kárhozat alá. Azért, hogy ma nem megbotránkozz ebben az Istenben, hanem bálal együtt dicsőítsed őt. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei virágának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának. Már a világ teremtést ő benne Jézusban. Kiválasztott téged magának, hogy leborulj, hogy imádd, hogy vele légy, és hogy betöltsd a küldetésed minden más emberért. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ha téged ma Úrnak vallunk, az azért van, mert te valóban a pusztulás gödréből hívtál el, szólítottál meg, és vontál önmagadhoz. És töltsd be a szívünket hálával, és ments meg bennünket minden önigazságtól, hogy valóban minden dicsőséget, minden dicséretet te neked adjunk, mert lehajoltál, mert eljöttél, mert kiválasztottál a magadénak. Köszönjük neked, hogy hoztál embereket, közösségeket, akiken keresztül mégis te magad jelentél meg az életünkben. Köszönjük azokat, akik hűségesek voltak hozzád, és szavaikkal, példájukkal, életükkel bizonyságot tettek nekünk arról, hogy te vagy az élet. És bocsáss meg nekünk, amikor mi úgy akarunk ragaszkodni ehhez a kiváltsághoz, hogy mi a tiéd vagyunk, és te a miénk. Mi bezárjuk a szívünket a fele barátaink előtt, más emberek előtt. Kérünk attól, hogy az életünk, a gyülekezetünk élete, a közösségünk élete valóban a te szeretetedet mutassa be ebbe a világba. Imádkozunk azokért, akik maguk is bizonytalanok, hogy hozzád tartoznak, vagy nem, hogy ők keresnek téged, vagy te keresed őket, hogy meggyőzd őket arról, hogy te szabad irántuk, itt is, most is, ma is, igen, hogy elhárítsd az értelmükből és a szívükből az akadályokat. Imádkozunk azért, hogy ne a titkokat nem megfejteni akarjuk, hanem szent lelkedet kapjuk, és le tudjunk borulni előtted, és így dicsérni és dicsőíteni ma téged. Imádkozunk, Urunk, azért az országért, Magyarországért és a magyar népért, itt a választások közepette különösen is imádkozunk azért, hogy te vezesd mindazokat a beszélgetéseket, egyeztetéseket, döntéseket, amelyek születnek ezekben a napokban. Imádkozunk azokért az emberekért, akik hatalomba kerülnek majd. Te adj nekik alázatot. Te adj nekik Isten szerint való kiválasztottság tudatot, ami alázattal, szeretettel jár. Te adj igazságot, és ezen keresztül te adj ennek a népnek, ennek az országnak megerősödést, felemelkedést, gyógyulást. Imádkozunk a te egyházadért, azért, hogy az evangélium megtestesüljön közösségekben, és kizendüljön ezeknek a közösségeknek az életéből a társadalomba, hogy emberek találkozzanak veled, hogy minél többen kapjanak reménységet, szabadulást, új távlatokat. Imádkozunk, Urunk, a kenyai keresztény egyházért és a kenyai keresztény testvéreinkért, a Szent Andrus gyülekezetért. Áld meg az ő szolgálatukat és munkájukat a városban, az utca gyerekek között, az éces gyerekek között, a prostituáltak között, a gazdagok között, a hatalmasok között. Áld meg az ő munkájukat és missziójukat a maszájok között. Köszönjük neked, Urunk, hogy kölcsönösen függővé tettél bennünket egymástól a te népedben. Így áld meg a te népedet ezen az egész világon, hogy úgy lehessünk együk, hogy tudjuk, hogy te vagy az, aki visszajössz, hogy te vagy az, aki új eget és új földet teremtesz, hogy te rád nézünk, mert te benned van a reménységünk. Kérünk, ebben erősíts meg az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.